A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, szeretnénk könyörögni ebben az órában azért, hogy nyisd meg előttünk az ige titkát. Te láthatod, hogy ki hogyan érkezett erre a mai Isten tiszteletre, hogy kinek mire van igazán szüksége. Te add meg mindenkinek azt, amire a szíve vágyik. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk János első levelének 5. fejezetében, az első 3 verset a következőképpen. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai igehirdetést 3 központi gondolat köré szeretném csoportosítani. Az első a hit, a második Isten gyermekeivé lenni, és a harmadik pedig a szeretet, vagy a szeretet parancsolat. Ez a 3 gondolat kölcsönhatásban van egymással, hat egyik a másikra oda-vissza, azonban teljesen más tartalommal bír ez a 3 gondolat, mint amit ért ezek alatt a világ. Ezt szeretném ütköztetni egymással, és új tartalommal, a Szentírás lelkiségének tartalmával megtölteni, hogy félre ne értsük ebben a felbojdult világunkban ezt a 3 szót, kifejezést és a jelentésüket. Az első a hit. Amikor a hit fogalmát mélyebben megvizsgáljuk, akkor az első és a legfontosabb, hogy mi vagy ki a hitnek, az én személyes hitemnek a tárgya. Aztán az, hogy a hit mélysége milyen szerepet játszik az életemben. Sekélyes hit, vagy mélyen gyökerező hit? A hitnek a tárgya és a mélysége lesz a meghatározója mindennek. Azt nem szeretném felsorolni, hogy mi mindenben lehet hinni, és mi mindenben hisznek az emberek, hiszen ez kimeríthetetlen. Magunkban, tárgyakban, emberekben, ideológiákban megszámlálni sem lehet, mi mindenben tud hinni az ember, és a hiszékenység mi mindennek tud a táptalaja lenni. Azonban a hitnek lehet tárgya a mennyei Atya, azaz a Teremtő Isten, az ő fia, Jézus Krisztus, a megváltó Isten, és a Szentlélek, a megszentelő Isten, akiről beszél a Szentírás is. Ezt nevezzük Szent Háromságnak, az egyigaz Istennek. A benne való hit egy különleges kapcsolatot munkál ki, hiszen a létező, ma is élő, megszólítható, a megszólítottnak válaszoló Úrban hisz az ember, és a benne való hit élő hitet munkál. Nem halott, néma tárgyban hiszünk, nem olyan ideológiákban vagy világ szemléletben, ami állandóan változik, nem emberekben, akikben csalódhatunk a bűneik miatt, hanem abban az Atyában, aki úgy szerette a világot, benne az embert, hogy elküldte egyszülött fiát, Jézus Krisztust. És azt is hangsúlyozni kell, hogy nem egy általános hitet kell ez alatt érteni. Nem egy általános hitet, hiszen általánosságban nagyon sok mindenben lehet hinni. Például az időjárás előrejelzésnek. Hiszek abban, hogy reménység szerint néhány nap múlva eső lesz. Picit felüdíti a levegőt. Ez egy általános hit. Vagy lehet abban is hinni, hogy a prognózisok alapján 5,5, 7,5, 8, 9, ki tudja, ki mit mond, milyen gazdasági növekedés lesz az országban. Lehet kettő is éppenséggel. Ebben is lehet hinni. Általánosságban sok mindenben lehet hinni, azonban meg kell különböztetni az általános hitet attól a hittől, amivel meg tudod ragadni Jézus Krisztust. A Szent Háromságban, a mennyei Atyában, Jézus Krisztusban és a Szentlélekben való hit, az feltétel nélküli hit és engedelmes hit. Ez azt jelenti, hogy nem szabok feltételeket. Nem csak akkor hiszek, amikor minden rendben van, amikor minden klappol, szokták mondani, amikor jól mennek a dolgok, amikor megy a szekér, amikor minden a helyén van, és nem csak akkor hiszek, amikor mélység, vagy nélkülözés, vagy próbatétel van. Amikor csak a nyomorúságban kiáltok őhozzá, de a hétköznapokban kihagyom az életemből. A feltétel nélküli hit az nem függ a kedvtől, a helyzettől, nem függ a körülménytől, a pillanatnyi hangulattól, hanem az élő, Krisztusban való hit, az elköteleződő hit is. Az elköteleződő hitben ott van az a fajta hűség, ott van az a fajta elköteleződés, kitartás, álhatatosság, amely egy életen át, egy élethosszíglan tart. Összekötöm az életem vele, hiszek benne, van bennem egy feltétlen vagy feltétel nélküli bizalom iránta, és ez különbözteti meg minden más hittől. És ha ez ott van, ha kézzel foghatóvá válik az életemben, akkor egy mélyen gyökerező hit él bennem, ha általános hitem van, akkor egy sekélyes, felületes hit van bennem. És ez egy óriási különbség. Óriási különbség a felületes, sekélyes hit, vagy a mélyen gyökerező hit között. Aztán a második, amiről az ige alapján kell beszélni, amiről szót kell ejteni, hogy hogyan válhatok Isten gyermekévé. Ahogy itt a következő dia is mutatja. Hogy mi az a kegyelmi állapot, az a történés, mely Isten gyermekévé tesz. Mai Isten tiszteletünkön, ahogy említettem, keresztelésben részesítjük Vandát, egy kisleány gyermeket, és ezzel a szülők azt az akaratukat fejezik ki, hogy szeretnék keresztény szellemben nevelni gyermeküket. Ahogy a keresztelési kérdésekben is reménység szerint hittel, meggyőződéssel őszintén válaszolnak is, ezeket a kérdéseket, amiket átvettünk néhány nappal ezelőtt, ezeket a kérdéseket fogom feltenni, hogy hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, hisztek a megszentelő Szentlélekben, egy keresztény egyházat. Hogy a második kérdés, hogy akarjátok-e, hogy ez a drága gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen. És a harmadik, hogy vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztényi növekedéséről. És ezekre a kérdésekre, amikor válaszoltok, akkor azt az akarati szándékot fejezitek ki, hogy szeretnétek, ha a gyermeketek Jézus Krisztushoz tartozna. Amikor azt mondjátok, hogy hiszek, hogy akarjuk, hogy vállaljuk, akkor ezzel olyan felelősséget is vesztek magatokra, amely számon kérhető. Az akarati szándék, a hiszek, az akarjuk, a vállaljuk szándék kifejezése a számon kérhető. Nyilván nem én kérem számon, hiszen ki vagyok én. Nem én kérem számon, de Isten jelenlétében válaszoltok, és az Isten jelenlétében hangoznak el ezek a válaszok ezekre a kérdésekre. És ezt az akarati szándékot veszi komolyan Isten, és erre az akarati szándékra válaszolja Isten, hogy gyermekévé fogadom. Ez nem más, mint letétbe helyezés, most ezt a kifejezést szeretném használni, ez nem más, mint egy letétbe helyezés, ami azt jelenti, ha a gyermek majd, amikor már érett, önálló gondolkodású lesz, és válaszol Isten megtérésre hívó szavára, hitre jut, akkor fiatalként vagy felnőttként elfogadja Isten gyermekévé válását. Tehát ez egy letétbe helyezés. Isten kifejezi, hogy gyermekemmé fogadlak a keresztségben, aztán az ember később erre kifejezi, hogy megváltómul befogadlak az életembe, és ez feltétel nélküli hittel, engedelmes hittel, elköteleződő hittel párosul, akkor Isten Krisztus által gyermekévé lesz. Így teljesedik be Isten ígérete a keresztségben. Mert most még ti fejezitek ki ezt az akarati szándékot, kedves szülők, kedves keresztszülők, de be kell következnie Vanda életében is annak az akarati szándéknak, történésnek, hogy személyesen fogadja el Jézus Krisztust megváltóul. És ezért is imádkozunk ezekért a drága gyermekekért. Évente, nem látom pontosan a statisztikákat, de 80, 90, 100, 110 keresztelés van, és le kell hajtanunk a fejünket, és alázattal ki kell mondani, hogy nem tudjuk itt tartani ezeket a drága gyermekeket és a családtagokat. És tudom, hogy sok mindent megfogadnak a szülők is, a keresztszülők is, persze, hogy akarjuk, persze, hogy vállaljuk, de sokan bele se gondolnak abba, hogy mindaz, amit itt vállaltak az Isten előtt, az számon kérhető. És ugyanígy a házasság, hát persze, hogy szeretik egymást, de számon kérhető lesz. Onnantól kezdve, hogy az Isten jelenlétében tették ezt a kijelentést, számon kérhetők, és sokan nem félnek a számon kéréstől. A keresztségben is ez történik, és sok más helyen. És nem attól lesz valaki keresztény, hogy megkeresztelkedik, hanem attól válik keresztjénné, azaz Krisztus követővé, ha befogadja őt az életébe, mármint Krisztust, ha krisztusi élete lesz, ha Krisztushoz tartozónak vallja magát. Ez a görög szó is, ez a kifejezés, hogy Krisztiánus a Krisztusit jelenti, vagy Krisztus hordozót jelent. Krisztust követő. Ma a világban trendi keresztény államról, keresztény nemzetről, Európáról beszélni, azonban meg kell különböztetni, és ez egy nagyon éles határvonal különbség, meg kell különböztetni kulturális, történelmi kereszténységet, és meg kell különböztetni a Jézus Krisztusban gyökerező élő hitet. A kettőt ne keverjük egymásba, egymással össze. A hajnali órákban, amikor készültem, rákerestem az alkotmányunkra, ott is benne van. De az a szomorú valóság, hogy nem keresztjén. Lehet, hogy történelmileg, lehet, hogy kulturálisan keresztjén, mert a keresztséget fölvette, vagy a kereszténységet fölvette Szent István, és ez a történelmünkön végig húzódik, de teljesen mást ért alatta a Szentírás, mint akár a politikusok, vagy a jogászok, vagy a történészek. Nyilván keresztény Európáról beszélünk, történelmileg vagy kulturálisan, de a bibliai értelemben sajnos ki kell, hogy mondjuk, hogy nem vagyunk keresztény ország. Nem vagyunk. Sok mindenben megmutatkozhatna, de nagyon egyszerű példa, ha tömve lenne akkor ez a templom. Tömve lenne. Meg nem csak ez, a minden felekezetnek a temploma. Építeni kellene folyamatosan a templomokat. Mert hát 10 millió ember el kell, hogy férjen valahol. De csak nagyon-nagyon leegyszerűsítem, nagyon-nagyon kisarkítom, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy nem keresztény ország vagyunk. Nem keresztény Európában élünk. A bibliai értelemben. Tehát a kettőt ne keverjük össze egymással. És befejezésül pedig a szeretet, szeretet parancsolat. A bevallom, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyok, hiszen egy olyan szót kell magyaráznom, ami rendkívül elcsépelt lett. Olyan tartalommal töltötték meg, olyan más jelentése lett, amit nagyon nehéz helyre tenni. Ma egy olyan világot élünk, amikor azt hirdetik, mindenki szeresse egymást, mindenki szeretheti egymást, nemtől, szexuális orientációtól függetlenül, mert a szerelem az szerelem, a család az család. Hogy mindenki szeretheti egymást. Hogy mindenki szerelmes lehet egymásba, mert a szeretet, a hűség a legfontosabb, és ezt is el kell magyarázni, hogy mást ért alatta a Szentírás, mint amit a világban magyaráznak. Mást ért. Mert a szeretet, a hűség a legfontosabb, és ez ki, hogy éli meg, az teljesen mindegy, mondják sokan, ugye? Mert a szerelem az szerelem, a család az család. Az, hogy ez így van-e, vagy nincs így, a gyülekezet lelkipásztoraként a Szentírás fényében sokszor beszéltem már, és aki egy picit is látja a Szentírásnak a lelkiségét, látja az összefüggéseit, a tartalmát, a teremtési rendet, a krisztusi házasságnak a megerősítését, az tudja, hogy mit mond a szeretetről és a szerelemről a Szentírás. Most már a csapból is ez folyik, nem vagyok meggyőződve, hogy a szószékről is erről kell prédikálnom, de azért jó, hogyha kapunk ebben útmutatást, drága testvérek. Hogy a Biblia mást tanít a szeretetről és a szerelemről. Mert tudom, hogy a világban nagyon komoly a tolerancia igény, meg az elfogadás, és hogyha véletlenül valaki esetleg más gondol mondjuk erről, akkor az gyűlöletkeltő, az szeretetlen, az kirekesztő, és lehetne sorolni. Tudom, hogy ma ilyen világot élünk. De azt gondolom, hogy nekünk nem azt szerint kell tájékozódni, hogy mit diktál a világ. Mert a világ az olyan iramot diktál, különösen manapság, itt a 20.-21. században, olyan iramot diktál, hogy egyszerűen csak kapkodjuk a fejünket. A nap mint nap újabb és újabb hírek jönnek. A napokban hallgattam a feleségemmel a rádiót, egy légitársaság bejelentette, hogy nem úgy fogja szólítani az utasokat, hogy meine Damen und Herren, vagy ladies and gentlemen, mert ez kirekesztő, hanem csak annyit fog mondani, hogy kedves utasaim. Teljesen felbojdult ez a világ. De nem akarok én erről sokat beszélni, hanem inkább a lényegről szeretnék szólni. Nagyon röviden egyetlen szeretetről szeretnék szólni. Nem is arról, hogy mi emberek kit és hogyan tudunk szeretni, mert azt magyarázzuk, csűrjük, csavarjuk, hanem inkább arról, hogy mit jelent az isteni szeretet. Hogy mi a jellemző erre a szeretetre. Erre jó irányadás a Páli levélből a szeretet himnusz, amit énekeltünk is itt a 442-es számú énekben. Hadd idézzem Pál apostolt. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő címballó. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Ebben a szakaszban mindvégig az agapéról, azaz az isteni szeretetről szól Pál. Áthidalhatatlan különbség van az emberi és az isteni szeretet között. Istenben nincsen emberi, az emberben pedig nincsen isteni szeretet. Így jövünk erre a világra mi emberek. Csak akkor lehet az emberben agapé, azaz isteni szeretet, ha kérjük és kapjuk, ennek feltétele pedig az, amiről az első és a második pontban beszéltem. És tudjátok, az ige egy tükör is. Egy tükröt állít elénk, láthatjuk az alapvető különbséget az isteni és az emberi szeretet között. És ez egy jó példa, itt a Páli levélből, itt a 13. fejezetből, a szeretet himnusza, ez egy jó példa arra, hogy lássuk azt, hogy milyen az emberi szeretet és milyen az isteni szeretet. Nézzük meg! A bal oldalon láthatjuk az isteni szeretetet. Az isteni szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Ezzel szemben milyen az emberi? Az ember türelmetlen, rosszindulatú, irigykedik, kérkedik, felfuvalkodik, bántóan viselkedik, a maga hasznát keresi, haragra gerjed. Vagy nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, folytathatjuk itt az isteni szeretetet. Együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. És ezzel szemben milyenek vagyunk mi emberek? Felrójuk a rosszat, örülünk a hamisságnak, együtt örülünk a hazugsággal, mindent kitárunk, országnak, világnak, hitetlen az emberi, reménytelen, és semmit nem tűr meg, vagy semmit nem tűr el. Ha látjuk ezt a szakadékot, ez egy áthidalhatatlan szakadék az isteni és az emberi között. És ezek olyan feloldhatatlan ellentétpárok, amelyből nincsen átmenet. Az isteni szeretetet csak Krisztusban kaphatja meg az ember. És ha van hiányérzetünk, hogyha végignézzük ezt a listát, mind a bal oldalit, mind a jobb oldalit, ha végignézzük ezt a listát, akkor láthatjuk az drága testvérek, hogy hát milyen az isteni szeretet, és nincs bennem meg. Milyen jó lenne, ha türelmes lennék, de olyan türelmetlen vagyok. Vagy milyen jó lenne jóságos lenni, irgalmas lenni, ehelyett milyen vagyok, rossz indulatú, irgalmatlan. És amikor végignézi az ember ezt a két táblát, akkor azt mondja, hogy ez hiányzik belőlem. Hogy szeretnék ilyen lenni. Szeretnék ilyen lenni a feleségemmel, a gyermekeimmel, a szüleimmel, és lehetne sorolni a főnökömmel, vagy a beosztottammal. Szeretnék ilyen lenni, de nem vagyok ilyen. És az ember elgondolkodik azon, és amikor ez a hiányérzet fellép, akkor az azért van, mert nincsen meg bennünk az az isteni szeretet. És aki ezt kéri és kapja, annak megváltozik az élete, de csak Krisztusban. Majd erről fogunk nem sokára énekelni egy éneket a feleségemmel, hogy csak Krisztusban kaphatja meg az ember. Sehol máshol. Megfeszülhetek is. Megerőltethetem magamat, akkor se fogok türelmes lenni. Nem tudok. Szeretnék én mindenkit szeretni, de egyszerűen nem tudok. És amikor az a krisztusi szeretet elkezd bennem növekedni, akkor elkezdek másképpen hozzáállni emberekhez, másképpen hozzáállni a feleségemhez, a férjemhez, a gyermekeimhez, a családomhoz, a főnökömhez, a beosztottamhoz, és lehetne sorolni. Milyen más. De ezt csak Krisztusban lehet megkapni. Aztán ennek az állapota kihat az emberekre, és ezért beszél János ebben a levélben arról, idézem, hogy abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent. Ez egy ok-okozati összefüggés. És ennek még a sorrendisége is fontos. Akkor tudom szeretni a másik embert, ha szeretem Istent. Ha nem szeretem Istent, nem fogom szeretni az embert. Egy ok-okozati összefüggés. És abban mutatkozik meg, hogy szeretem Istent, ha megtartom az ő parancsolatait, a szeretet parancsolatot, és ez kifejezésre jut az embertársaim iránti szeretetben. Akkor fogom tudni igazán értékelni a szeretetet, ha rádöbbenek arra, hogy mit kellett elszenvedni a mennyei atyának, hogy atyaként az ő fiát lássa a kereszten függeni, és mit kellett elhordozni a Jézus Krisztusnak azon a kereszten. És minden bűn büntetését, ahogy olvassuk Jánosnál, ott a János evangéliumának első fejezetében, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Csak azon elgondolkodom, hogy mennyi bűnöm van. És nem arról van szó, hogy itt ütlegelem magamat, meg aszkéta életet élnék, csak látom, egyszerűen tükörben nézek, ha megnézem azt a két táblázatot, hogy de szeretnék olyan lenni, ami van a sárga felirat. És végig gondolom azt, hogy mennyi hiány van bennem. És sokszor elcsodálkozom azon is, hogy ennyi hiány ellenére mondjuk a feleségem mégis szeret engem. Milyen nagy ajándék. De milyen jó lenne, hogyha még boldogabbá tudnám tenni azzal, hogy az az isteni szeretet az nap mint nap megmutatkozik az életemben. És gondoltuk bele, hogy Isten szeretet, ahogy olvastuk a liturgiában is, Isten szeretet. Emlékszem, amikor egészen fiatal voltam, gyermek voltam, azt hittem, hogy ez nyomdai hiba. 2 évvel kellett volna írni. Isten szeretett. És utána rá kellett döbbenem, hogy nem, hogy Isten maga a szeretet. Hogy aki Istenben van, az a szeretetben van. És aki szeretetben van, az szereti az embertársát is. És amikor rádöbbenek arra, hogy Istennek milyen árat kellett fizetnie azért, hogy ez a szeretet kézzel foghatóvá váljék, aki elvette a világ bűnét, akkor az ember akkor igazán értékeli azt, hogy csak azzal az isteni szeretettel tudom szeretni a másikat. És ez az igazi szeretet, és ebből a szeretetből lehet igazi változás. Erre a háromra mutat rá mai igénk, hit, Isten gyermekeivé lenni, és a szeretet vagy szeretet parancsolat. És vigyük haza magunkkal, és akiben még nincs meg az az engedelmes, feltétel nélküli, elköteleződő hit, akkor még nem lett Isten gyermekévé, akiben nincs meg az az isteni krisztusi szeretet, kérje és kapni fogja, mert Jézus azt mondja, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál. És aki zörget, annak megnyittatik. Amen. Imádkozzunk. Uram, olyan nehéz volt végigolvasni ezt a felsorolást, mert újra és újra szembesültem, és szembesülök azzal, hogy mennyi hiányosság van bennem. Ott a te gyermekeidként sokszor ott van az az óemberi természet. De azért könyörgöm és azért imádkozom, Uram, hogy te növekedhess bennem, és mindaz, ami emberi, az pedig egyre alább szálljon. Hogy egyre több minden ragyoghasson fel belőled, és egyre kevesebb belőlem. És Uram, hiszem azt, hogy teljesen mást értesz a szeretet és a szerelem alatt, mint amit ez a világ mond, vagy teljesen mást értesz az alatt, amit a hitként lehet definiálni a Szentírásból, vagy a kereszténységként, mint amit ebben a világban tapasztalunk. Uram, én hiszem azt, hogy belőled fakad az igazi szeretet, attól, hogy belőled tudjunk meríteni nap mint nap. Amen.